Dicsőség Jézus Krisztusnak, Nyalka Miklós vagyok, 6. éves görögkatolikus papnövendék, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, illetve a két vendégemet a szokásos kerekasztal jellegű hittanórákon, egyrészt Szász Andrást, illetve Vörös Gábort.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Az előző alkalmunkkor nagyon sokrétű és érdekes témáról volt szó, méghozzá a személyes Isten kapcsolatról beszélgettünk. Arról, hogy a végtelen isteni abszolútummal mi aprócska teremtmények mégiscsak hogyan tudunk élő, dinamikus kapcsolatba kerülni. És a mai alkalommal ezt a témakört fogjuk egy kicsit tovább boncolgatni, és konkrétan ennek a nagy témának egy nagyon fontos szakaszáról fogunk beszélni, méghozzá az imádságról. Szerintetek mit jelent az imádság egyáltalán?
Én, amikor készültem erre az adásra, akkor felütöttem a magyar katolikus lexikont, és az alábbi definíciót találtam benne. Az imádság a szószoros értelmében beszélgetés Istennel, tágabb értelemben, a minden időben és helyzetben megélhető személyes kapcsolat Istennel, az élet urával és fenntartójával. Szerintem nagyon jól összeszedett ez a definíció, ami a lexikonban volt, mert kiemeli az imának a legfontosabb aspektusait. Egyrészt az, hogy ez egy beszélgetés Istennel, egy személyes kapcsolat, és hogy minden körülmények között, minden élethelyzetben megélhető. És azt gondolom, hogy a gyakorlatban sokszor érezzük az imádságnak ezt a személyes kommunikáció jellegét, akár kötött, akár kötetlen formában imádkozunk. Az ima az a cselekvés, amiben én emberként megszólíthatom Istent, ahol hozzászólhatok, és elmondhatom neki azt, ami bennem van, mesélhetek neki, kérdezhetek tőle, kérhetek tőle dolgokat, és ez majdnem ugyanolyan az én részemről, mint ahogy ez az emberi kapcsolataimban is megnyilvánul, mint egy baráti beszélgetésben. Tehát az én oldalamról ugyanúgy beszélgethetek vele, mint egy emberrel. A kérdés az az, hogy mi a helyzet a másik oldallal.
Nagyon szépen köszönjük ezt a tényleg tartalmas és mindent magával foglaló definíciót és kifejtést Gábor részéről, de azért két lábbal a földön állva bennem azért fölmerülhetnek kérdések. Elhangzott az a kifejezés, hogy az imádság az egy konkrét beszélgetés Istennel. De hogyha egy nem vallásos ember meghallja ezt tőlünk, hogy mi az imádság során a mindenható Istennel szoktunk beszélgetni, hát joggal mondhatja azt nekünk, hogy te nem csak a saját kitalációiddal vagy képzelgéseiddel beszélgetsz. Sőt, hogyha konkrétan egy tudós, pszichológus, nem hívő emberről van szó, ő akár egy teljes skizofrén korképet is levázolt egy vallásos emberrel kapcsolatban, aki elkezd neki arról beszélni, hogy hát én az imádság során Istennel beszélgetek. Talán egy kicsit ideillik egy Feuerbach nevű híres ateista tudósnak a megemlítése is, aki az egész vallásosságot egyfajta projekciónak, kivetítésnek gondolta, hogy az embernek a szíve mélyén vannak mindenféle félelmek, beteljesületlen vágyak, és gyakorlatilag, hogy ezekre a félelmekre és vágyakra választ tudjon adni, ezért kivetít önmagán kívül egy olyan védelmező lényt, akitől segítséget várhat. És ezek szerint az ima során, hogyha tényleg nagyon racionálisan, két lábbal a földön állva közelítjük meg ezt a kérdést, nem egy ilyen általunk kivetített védelmező lényel akarunk mi beszélgetni?
Hát egyáltalán beszélgetés az imádság. Mert én azt gondolom, hogy nem csak mert több annál, mint ahogy kommunikációban is annak több aspektusa van, mint például a testbeszéd, az, hogy reagálok a testemmel, szinte akaratlagosan az arckifejezésemmel, az legalább annyira pontosan alátámasztja, amit mondani akarok, annak a hitelességét, mint maguk az elhangzó szavak. Igen ám, de hogy az elhangzó szavakon túl, és talán ezzel nem mondok semmi újat, de leszögezhetjük azt, hogy Isten tud szólni nem csak kapcsolatainkon keresztül, azzal és úgy, ahogy másokkal egyáltalán viszonyban vagyok, kapcsolatban élek, megélem azt, hanem a szentírás olvasáson keresztül, vagy ahogy a szentségekkel élek, a szentségeken keresztül, vagy a hétköznapi tapasztalataimon, a vágyaimon keresztül, az érzéseimen keresztül, de kérdezhetném, hogy akkor a gondolkodásomon, az értelmemen keresztül, a képzelőerőmön keresztül ugyanígy nem szólíthat meg? Itt most konkrétan arra gondolok, hogy az eszemet, az értelmemet nem arra használom, hogy csak okos ügyes dolgokat fedezzek fel, hanem ugyanígy kereshetem azt, hogy Isten az képzeletem erejével megtapasztalható, megfogható. És hát az imádság ez lesz, nem azt jelenti, hogy minden, amit az imádság közben megtapasztalok, az egy az egyben Istentől eredne, mert eredhet tőlem is. Akik gyakorolják a szemlélődést, erről sok mindent tudnának mondani, de azt hiszem bátran kijelenthetjük, hogy Isten ott és akkor, és gyakorlatilag minden helyzetben kapcsolatba tud lépni velem, velünk, éppen ott, ahol tartok, éppen ott, ahol élek, éppen abban az állapotomban, amiben most jelenleg vagyok. Miklós nagyon bólogat, gondolom, hogy ezt a gondolatot szeretné még tovább vinni, kiegészíteni. Hogyan gondolod te ezt?
Egyrészt, amikor azt mondtad, hogy Isten a képzeletünkön keresztül is szól hozzánk, azonnal eszembe jutott, hogy nálatok, a jezsuitáknál van ilyen Szent Ignáci imamód, amikor a Szentlélekhez való imádkozás után az ember a képzelete által próbál kapcsolatba lépni Istennel, és lehet, akik már imádkozták ezeket az imamódokat, tapasztalták azt, hogy tényleg a képzeten keresztül aztán a Szentlélek valamit tud is az emberre szólni. És András itt bólogat, megint csak úgy, hogy gondolom megtapasztalt már valami ilyesmit. És egyébként pedig András gondolatmentéhez teljes mértékben csatlakozni tudok olyan téren, hogy Isten tényleg mindenen keresztül tud hozzánk szólni, mert hogyha belegondolunk, valójában Isten mindennek a teremtője, mindentőle származik. A saját létünk is, illetve egyáltalán az egész világnak a hátterében ő, mint gondviselő istenség ott áll. És éppen ezért ebből logikusan következik, hogyha minden mögött Isten áll, mindent ő alkotott, akkor természetesen mindenen keresztül is tud hozzánk szólni. És a Szentírásban nagyon sok szép példát találtunk ezzel kapcsolatban már magában az Ószövetségben is. Ott van például Illés próféta, akihez Isten az enyhe szellőn, fuvallaton keresztül szólt. Ott van Sámuel próféta, aki konkrét hangokat, felszólításokat hallott. Józsefnek az álmain keresztül szólt Isten. Vagy akár nagyon sokszor tapasztalhatjuk meg az Ószövetségi elbeszélésekben azt, hogy Isten egy másik emberen keresztül szólítja meg a következő embert. És összességében nagyon sokat mondó az is, hogy a főparancsban azt láthatjuk, hogy Isten azt várja el tőlünk, hogy minden porcikánkkal szeressük őt. Szeressük őt teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből, és hogyha Isten a mi oldalunkról azt szeretné, hogy az egész létünkkel közelítsünk hozzá, akkor szerintem ebből teljesen logikusan következhet az, hogy Isten is minden porcikánkon, az egész létünkön keresztül lép velünk kapcsolatban is szól hozzánk.
Igazából szerintem az van, hogy itt imádságra elsősorban nem Istennek van szüksége, hanem elsősorban nekünk, embereknek. Gábor már mondta ezt a hasonlatot, most csak megismételni tudom, hogy például a baráti kapcsolatok. Ott is csak akkor van igazi élet, ha barátok időt szánnak egymásra. Ez nincs másképp Istennél sem, vagy Istennel szemben is körülbelül így működik. Az, hogy mennyi időt töltök vele, vagy keresem-e egyáltalán a társaságát. És hát kellenek az olyan helyek, kell az olyan idő, amikor szívesen vagyok ott. Szeretek kettesben lenni vele, mert hogy igazán mély és engem érintő dolgokról nem országvilág előtt akarok tanúságot tenni. Annak is van helye és ideje. De a barátságból tudjuk, tapasztaljuk, gondolom, és remélem, hogy mindannyian ezzel egyetértenek. Annak ellenére, hogy vannak olyan helyzetek, hogy nem csak pozitív érzelmekről beszélünk, és pozitív helyzetekről, mert néha krízisbe kerül a barátság kapcsolata is, de pont ettől barátság a barátság, hogy sikeresen meg tudjuk oldani, és ebben növekszik a megértettségünk, a belső intimitás. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy ahhoz, hogy valódi barátságunk legyen, akkor igényeljük és tegyük a beszélgetést. Beszéljünk, beszéljünk, beszéljünk.
A beszélgetésről jut nekem eszembe, hogy nemrég készült el egy keresztény film, egy újabb keresztény film, az úgynevezett Risen, ami a magyarra lefordítva azt jelenti, hogy feltámadt. És ebben a filmben azzal a történettel ismerkedhetünk meg, hogy Krisztus föltámadását követően Pilátus megbíz egy római katona tisztet azzal a feladattal, hogy folytasson nyomozást az állítólagos feltámadás pletykájával kapcsolatban. Nem szeretném az egész filmet elmondani természetesen a hallgatóknak, mert lehet, hogy valaki ezt az amúgy nagyon izgalmas és jó filmet meg szeretné nézni. Annyit elárulnék, hogy a legutolsó jelenetek között egy konkrét párbeszéddel találkozhatunk, amikor a nyomozást folytató katona a feltámadott Krisztussal találkozik és vele beszélget. És a katona teljesen össze van zavarodva, nem tudja, hogy mit kérdezzen, és a beszélgetés során Krisztus csak annyit mond ennek a tisztnek, hogy csak nyugodtan beszéljen a szíve szerint. És amikor én láttam ezt a filmet, hallottam ezt a mondatot, meg ezt a jelenetet láttam, nekem őszintén szólva egy az egybe a saját ima élményeim jutottak az eszembe, vagy legalábbis a ima élményeimnek egy része, amikor az imádságban, a csendben valahogy csak azt éreztem, hogy Isten, Krisztus azt szeretné tőlem, hogy csak egész egyszerűen öntsem ki a szívemet. És valójában maga az imádság is egy ilyen csendes Krisztus előtt való megállást jelenthet, amikor végre van valaki, akinek mindenemet elmondhatom és megosztatom. De látom, Gábor kicsit gyanúsan néz rám, valami talán nem tetszik ebben a beszélgetek Krisztussal típusú imádkozásban. Úgy.
De ez egy nagyon jó példa volt, és nagyon szemléletes, és tényleg hasonlíthatjuk az Isten kapcsolatunkat egy barátsághoz, illetve az imádságot egy személyes beszélgetéshez. Viszont, ha jól megnézzük, akkor gyakorlatban nagyon nem olyan az Istennel való beszélgetésünk, mint egy másik húsvér emberrel történő beszélgetés, mert nincs ott mellettem az az érzékszerveimmel felfogható másik. Nem tudok a személybe nézni, megérinteni, és úgy érzékelni a gesztusait, mint hogyha egy emberrel beszélgetnék, aki velem szemben ül. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk, akik itt élünk a 21. század elejé mindennapokban, egyszerűen nem adott meg az, hogy találkozzunk a feltámadt Krisztussal, ahogyan az apostolok, vagy a filmben említett fiktív százados. De akkor mégis a gyakorlatban hogyan lesz ez beszélgetés?
Hát úgy érzem, hogy ez teljesen jogos felvetés, mert mi tényleg nem tudunk úgy megállni Krisztus előtt, mint a filmben szereplő katona, vagy akár egyáltalán, mint ahogy az apostolok megálltak Krisztus előtt beszélgetni. De hogyha egy kicsit beleképzeljük magunkat az apostolok helyzetébe, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy valójában ők sem mindig voltak olyan nagyon egyszerű helyzetben. Ugyanis megtörtént a feltámadás után megtörtént a mennybe menetel, és utána már nekik sem volt arra lehetőségük, hogy Krisztussal úgy személyesen beszélgessenek, mint például a 3 éves tanító tevékenység alatt. Hogyha kicsit furcsán akarom magam kifejezni, a mennybe menetel után tényleg megvoltak az apostolok ilyen ténen lőve, hogy hogyan tartsák a kapcsolatot Krisztussal, és az apostolok cselekedeteiből ez a zavartság, ez nagyon jól ki is tűnik, hogy bátortalanak voltak, elbújtak félelmünkben, és úgy imádkoztak. És ezután jön az apostolok cselekedeteiben egy nagyon fontos rész, méghozzá pünkösd. Ugyanis lehet, hogy Krisztus a mennybe menetelkor eltávozott tőlünk, bár mindig ott marad velünk, amikor 2 vagy 3 összegyűlnek az ő nevében, de igaz, hogy a mennybe menetelkor visszatért az atyához, de elküldte a szent lelket. És valójában ez egy ugyanolyan nagy dolog, mint hogyha szemtől szembe Krisztussal beszélgetnénk. Mert még az egyik esetben szemtől szemben a második megtestesült isteni személlyel beszélgetünk, a szent lélek esetében maga a 3. isteni személy az, aki beleköltözik a lelkünkbe, a szívünkbe, és mi magunk a szent lélek templomává válunk. És ez egy hihetetlenül nagy dolog. És ennek az időszaknak mi is a részesei vagyunk. Ugyanis a bérmálás szentsége az mindannyiunknak egy személyes húsvétot jelent. Az apostolok cselekedeteiben amúgy nagyon sok szép történetet hallhatunk azt követően, hogy megtörtént a pünkösd, és az apostoloknak ez a zavartsága egész egyszerűen megszűnt. Fülöp apostolt elragadja a lélek, és a lélek az, aki őt átvezeti az egyik helyről a másik helyre. Olyan kifejezésekkel találkozhatunk, hogy az apostolok a szent lélekkel megbeszélik, hogy mit tegyenek. Szóval ez egy ugyanolyan élő, dinamikus, személyes kapcsolat volt Istennel, mint amikor az apostolok Krisztussal álltak kapcsolatban és vele beszéltek. És hogy, ahogy az előbb mondtam, ennek az időszaknak mi is a részesei vagyunk, ez nagyon szépen kifejezi Joel prófétának a jövendülése az Ószövetségből, akit nem véletlenül szoktak a pünköst prófétájának is nevezni, ugyanis ő jó pár 100 évvel ezelőtt, sőt, 1000 évvel ezelőtt Krisztus előtt megjósolta azt, hogy milyen is lesz majd az az állapot, amikor Isten lelke kiárad a Krisztust követő közösségre. Ez annyira szép és sokat mondó, hogy ezt érdemes is konkrétan a Szentírásból felolvasnunk. aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok. Álmokat álmodnak véneitek, és látomásokat látnak ifjaitok. Sőt, szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom azokban a napokban a lelkemet. Ennek a hihetetlen korszaknak pedig mi magunk is a részesei vagyunk.
Ez így igaz, hiszen pünkösd már megtörtént kb. 2000 éve, és én is részesültem a bérmálás szentségében, de hogy szerintem a rádióhallgatók is nagyon sokan, de én megmondom őszintén, és szerintem ezzel sokan vagyunk így, mégsem érzem azt, hogy meg lenne ez a személyes kapcsolat. Tehát nem mondanám azt, hogy az imáimban megbeszélek dolgokat a Szentlélekkel, meg lenne bennem ugyanaz a lendület, vagy lelkület, ami például az apostolokban megvolt, vagy ahogy Fülöpről is mondtad. Úgyhogy még így is nagyon nehéz eldönteni, hogy az ima közben azok a gondolatok, azok az érzések, amik előjönnek bennem, amit Isten válaszának hiszek ezekben a beszélgetésekben, ezeknek mi a forrása? Hogy ezek a saját gondolataim, ezek tőlem származnak, tőlem jönnek, vagy Istentől? Tehát hogy lehetek abban biztos, hogy én nem a saját gondolataimat vetítem rá Istenre?
Hát igen, ez teljesen egy jogos dolog, amit mondasz, mert ezt én is érzem, meg gondolom András is érzi, bár lehet, hogy ő már az életszentség olyan szintjén van, hogy talán te így folyamatos párbeszédben vagy a Szentlélekkel, nem tudom, de ezt a problémát én is teljes mértékben meg szoktam érezni, hogy nem igazán tudom, hogy ezek az intuíciók... Igen, ez egy teljesen jogos felvetés, amit Gábor mondott, mert én is érezni szoktam, meg mindannyian érezzük, hogy igaz, hogy részesültünk a bérmálás szentségében, és elvileg megkaptuk a személyes pünkösdünk alkalmával a Szentlélek ajándékának a pecsétjét, de mégsem vagyunk olyan élő, dinamikus, intenzív kapcsolatban Istennel, mint ahogy például az apostolok cselekedeteinek a szereplői. És nagyon jó, hogy már Gábor is elmondta, hogy tényleg a bennünk lévő érzelmek, gondolatok, intuíciók, azok három oldalról érkezhetnek a szívünkbe. Egyrészt ezek jöhetnek konkrétan Istentől és az ő angyalaitól, másrészt önmagunktól, harmadrészt pedig a gonosztól, illetve a különböző sötét erőktől. De a keresztény hagyományban már 2000 év óta kialakult annak a gyakorlata, hogy hogyan is tudjuk megkülönböztetni ezeket a különböző intuíciókat, érzéseket, hogy vajon milyen oldalról is jöhetnek ezek. Jó oldalról, vagy éppen rossz oldalról. De ezzel kapcsolatban át is adnám a szót Andrásnak, mivel az ő rendjüknek a megalapítója, Loyolai Szent Ignác egy igazi mestere volt a szeleve megkülönböztetésének. Úgyhogy kérlek, mesélj egy kicsit nekünk erről, hogy ez mit is jelent a szelevek megkülönböztetés.
Számomra ő azért lett kedvenc szent, mert hát nagyon gyakorlatias, és nem tud egyebet tenni, mint az imádságot is így nagyon gyakorlatiasan bevezeti, hogy mi történik abban, mire érdemes odafigyelni, és hát egyáltalán mi mindenből tevődhet össze az imádság. És hát kulcs szó a tudatosodás, meg a tudatosan benne lenni az imában. És ha belegondolunk, hogyha már tudatosan ott vagyunk egy ima helyzetben, akkor elkerülhetetlen, hogy valami belső megtapasztalás, hogy Ignác nevezi, vagy több belső megtapasztalást ne fedeznénk fel. Tehát ez is körülbelül olyan, mint egy mélyülő barátságban, ahol igazán mély lelki megrezdüléseket azok tudnak felfedezni, akik közel vannak egymáshoz. Ilyen az imádság is. És akkor fel tudjuk fedezni azt, hogy milyen előjele van egy-egy ilyen belső megmozdulásnak. Olyan, ami jó irányba vezeti az életünket, ha már eldöntöttem és választom egyiket vagy a másikat, de ugyanígy lehetnek rosszak is, amit nem feltétlenül, sőt, elutasíthatjuk, nem kell megtartani. Igazából, amit Ignác megkülönböztetésnek nevez, az nem más, mint különbséget tenni a jó és a rossz megmozdulások között, mondhatjuk hangoknak, vagy egyszerűen olyan belső megérzéseknek, amire rá tudunk hagyatkozni. Nézzük csak, hogy néz ez ki, amikor pozitív irányból közelítünk. Ezt Ignác lelki vigasznak nevezi. Ez nála egy sajátos kifejezés, ami nem csupán valami jó hangulatot vagy kellemes lelki állapotot jelent, hanem ez valami ennél sokkal több. Ignác valahogy úgy jellemzi ezt, hogy lángoló, lobogó szeretet, akik szerelmesek talán ezt nagyon jól érthetik, még akkor is, hogyha az imájukban erre eddig nem figyeltek föl. Ott, ahol fellángolnak az érzelmek, van valami megmozgató, egy beindító erős megtapasztalás. Szándékosan mondtam azt, hogy megtapasztalás, mert ez több, mint érzés vagy érzelem. És ez akkor van, hogyha valamiképp az Isten kerül az imádságom központjába, és nem az én gondolataim, nem az én általam hozott téma, hanem csak az Isten. Akkor van, amikor úgy vagyok benne az imában, hogy az ő szemével, az ő figyelmével, az ő tekintetével nézem a helyzetemet, egyáltalán a világot, ami engem körülvesz, és hogy kialakítok egy viszonyulást a környezetemhez, és ezt a viszonyulást pont ez a jó érzés, ez a jó vigasz határozza meg. És hogy honnan tudjuk, hogy ez jó? Onnan, hogy ilyenkor határozottan erősödik a hitünk, a reménységünk az gyarapodik, hogy tudjuk, hogy ez valami jó irány, és a szeretet ez ilyenkor nem kérdés. Meg hogy egy belső béke, egy csendes belső öröm tölthet el ilyenkor ebben a megtapasztalásban. Nyilván van olyan is, amikor könnyeink jelentkezhetnek, de hogy itt nem a szomorúság könnyeiről beszélünk. A szomorúságról akkor beszélünk, amikor valahogy az Istennel való barátságunk az felszínesé válik, elsekélyesedik. Ahogy Ignác mondja, ez a vigasztalanság. Ez akkor van, amikor, ha nem Isten van az életem középpontjában, akkor valami más kerül oda, az, ami nekem fontos, és nem az Istennek. Ilyenkor nem az ő szemével látom magamat és a körülöttem lévő világot, hanem valamihez nagyon-nagyon ragaszkodom, ami számomra fontos, valami teljesen más, mint ami az Isten. És ha ez kerül a imádságom középpontjába, egyáltalán az életem középpontjába, akkor ez valamiféle sötét állapothoz hasonlítható a legjobban. Itt a reményem nem növekszik. Itt azt kezdem érezni, hogy elveszítem a reményt. Itt a szeretetet úgy látom, hogy megvalósítandó feladat, nem magától jövő, felbuzgó erő. Ez egy ördögi kört is beindíthat, hogy szomorúságba kerülök, egyáltalán elveszítem a kapcsolatot Istennel. Ilyenkor, Ignác szerint, az elszakadottság érzéséhez jutunk. Pedig korábbi műsorunkban is emlegettem, hogy tudva tudjuk, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, benne létezünk. Ténylegesen nem tudunk elszakadni, de mégis az az élmény, amit ott megtapasztalunk, hogy kezdünk elszakadni, kezdünk eltávolodni tőle. A megkülönböztetés pont ez, hogy különbséget tudjunk tenni a lelki vigaszok és a vigasztalanságok között. A jó hír az, hogyha vigasztalanságban vagyunk, innen is vissza lehet fordulni. Szerintem erről érdemes beszélni és időt szánni rá, és visszatérni rá.
Köszönöm Andrásnak ezt a nagyon tartalmas összefoglalót a vigasztal és a vigasztalanságról, és azért volt nagyon különleges nekem ezt hallgatni, mint görög katolikus, vagyis a keleti rítushoz tartozó papnövendéknek, mert furcsa mód ugyanilyen megállapításokkal találkozhatunk a keleti lelkiség atyáinál, a sivatagi atyáknál. Ők is beszélnek ugyanígy vigaszról, vigasztalanságról, szelmek megkülönböztetéséről, különböző lelki hatásokról, jó és rossz oldal részéről, és számomra a Szentlélek csodálatos műve az, hogy térben és időben egymástól nagyon nagy távolságokra különböző lelki mesterek, szent emberek ugyanolyan következtetéseket vontak le a megkülönböztetéssel kapcsolatban. Mert ha nem is szóról szóra, de nagy vonalakban ugyanilyen tanításokat találhatunk egy-egy keleti lelki atyának a gondolataiban is ezzel a témával kapcsolatban.
Szerintem érdemes arról az oldalról is megközelíteni az imádságot, mint témát, hogy mit ír előre az evangélium, illetve hogy Jézus Krisztus mit is mondott erről nekünk. Jézus sok helyen beszél az imádságról. Ami engem leginkább megérint, azt Máté írja le a 6. fejezetben, ezt most fel is olvasnám. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Az imádság rejtekben ez valahol egy nagyon érdekes dolog, de Jézus ilyenkor egy belsőséges helyzetet ír le, amiben egyedül, csendben, csak kettesben vagyunk, Isten és én. És ha megnézzük az evangéliumot, akkor Jézus nagyon gyakran imádkozik így, hogy elvonul egy magányos helyre, egyedül, és ott csendben, kettesben beszélget az atyával. Tehát ő egyedül akar lenni, nem társaságban, nem közösségben imádkozik, hanem csak kettesben az atyával. És ami még engem nagyon megfogott, az az utolsó vacsorának az estéje. Amikor ugye Jézus a 12 tanítvánnyal közösségben van, elköltik együtt a vacsorát, utána eléneklik a zsoltárokat, ami ugye egy közös ima, egy közösségi cselekedet az egész vacsora, illetve a zsoltározás, és utána kimennek az olajfák hegyére. Magával viszi a tanítványokat a kertbe, majd a többségüket ott hagyja, és távolabbá Péterrel, Jánossal és Jakabbal. Tehát megint imádkoznak, csendben vannak együtt, utána azt a 3 apostolt is ott hagyja, és egyedül megy még tovább, ahol már csak kettesben marad az atyával. És ez egy nagyon szép kép szerintem, egy ilyen különleges folyamatot ír le itt az evangélium, hogy hogyan jutunk el a közösségtől a személyes Isten kapcsolatig, a végső, a legbensőbb, a legmélyebb szintig úgymond, amikor már csak kettesben vagyunk az atyával.
Ezt, amit most mondasz, Gábor, csak aláhúzni tudom azzal, hogy ahogy az evangéliumból Jézust megismerjük, hát igazából az rajzolódik ki elünk, ahogy egyáltalán sors közösséget vállal az emberrel. Mert hát követi a hagyományokat, ott van, együtt él az emberekkel, konkrét fizikai módon találkozik velük, ott van a mennyegzőn. De, amit én itt most fontosnak tartok, hogy minden tette és viselkedése, nem beszélve szavairól, tanításáról, az nem más, mint példaadás. Úgy, ahogy ő jelen van az emberek számára, mutatja az utat, hogy így érdemes járni. Majd az imánál ez fontos lesz, hogy az imával is ugyanígy, ahogy ő mutatja, úgy érdemes. Igen, ismerjük azt, hogy önmagára vonatkoztatja az Izaiás idézetet, hogy az Úr lelke van rajtam, azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Azonosul valamivel, és nem mással, mint az Atya Istennel, a Teremtővel. Ezen túlmenően sok-sok oldalát bemutatja nekünk. Rengeteg mindent elárul magáról, sok mindent megtudunk az evangéliumból, az érzéseiről. Megismerhetjük őt mindenféle szempontból. Kifejezi az érzelmeit, ez egészen világos. Ott vannak ezek a jelzők, hogy megesett a szíve, vagy haragra gerjedt, vagy megkedvelte az ifjút. De, és akkor most ez fontos, hogy Jézus szeret csendben lenni, és van, amikor a tanítványokkal együtt van csendben. Amikor kiválasztja a tanítványokat, és elküldi őket, hogy tanítsanak, gyógyítsanak, utána összegyűlnek, és hát visszajönnek beszámolni. És Jézus nem azt mondja, hogy na, akkor léphetünk a következő projektre, hanem félrehívja, gyertek félre egy magányos helyre, pihenjetek meg egy kicsit, mennyire emberi, mennyire együttérző. Itt az együttérzésből jeles. Félrevonulnak pihenni. Nem újabb tanítás következik, hanem egyszerűen a figyelést gyakorolják, egymásra figyelést. Szeretett velük lenni. A Getsemáni kertben lévő helyzet ehhez képest sokkal drámaibb, amikor teljesen egyedül van. Tudja, hogy nem tud változtatni a helyzeten, de imádkozik. Szeret csendben lenni, egyedül az atyával, de miért is? Mert a kapcsolat, ami közte és az atya közt van, az egy élő kapcsolat. És ennek az elevenségét fenn szeretnék tartani. Ezt az elevenséget akarják mindketten.
Ahhoz, hogy Jézus Krisztus egy élő, eleven kapcsolatban van az atyával, annyit szeretnék hozzátolni, hogy szerintem Jézus és az atya közti szeretett kapcsolat az imában egy nagyon tiszta ablakot nyújt számunkra azzal kapcsolatban, hogy mi is az a Szent Háromság. Mit is jelent a Szent Háromságon belül lévő élő szeretett kapcsolat? Ez a dinamikus szeretet erő, ami olyan meghatározó, hogy gyakorlatilag a teremtésnek is ez áll a hátterében. Ugyanis a szeretet az elképzelhetetlen olyan téren, hogy valaki egyedül van. Ahhoz, hogy a szeretet megvalósuljon, ahhoz két emberre van szükség. Nem lehet magányosan szeretni. És gyakorlatilag azáltal, hogy az imádságban Jézus kapcsolatba lép az atyával, és ahogy te is mondtad, hogy magára vonatkoztatja az Izaiás élvendőlést, hogy azt is mondja, hogy az Úr lelke van rajtam, itt már azt vehetjük észre, hogy az isteni Szent Háromságnak a személyei egy szeretetteljes közösséget alkotnak. És annyira szépnek tűnik a számomra, hogy abban, hogy Jézus, mint a második isteni személy, folyamatosan próbál törekedni az elcsendesedésre, az elvonulásra, próbál bekapcsolódni a Szent Háromságnak ebbe a szeretetteljes közösségébe. És gyakorlatilag ez jelent Krisztusnak egy olyan erőforrást, ami aztán kinyitja őt a többi ember felé is. Nagyon érdekes például a vízenjárás csodájának a története. Ez a történet is azzal kezdődik, hogy Jézus elmegy egyedül imádkozni. Imádkozik az atyához, és belekapcsolódik a Szent Háromságnak a közösségébe. És nekem, amikor olvasom ezt az evangéliumi szakaszt, olyan érzésem van, hogy az atyával együtt lévő Krisztus valahogy ráérez arra, hogy a többiek bajban vannak. Segítenem kell nekik. Ugyanis az imádság során történik az az eset, az imádsága párhuzamosan, hogy a tanítványok egy viharba keverednek a tengeren. És Jézus pedig gyakorlatilag a vízenjárás során szinte oda szalad az apostolokhoz, hogy segítsen nekik a bajban. És számomra ez a történet egy annyira szép üzenet azzal kapcsolatban, hogy az imádság az, a Szentháromságos Egyistennel való kapcsolatba kerülés az, amely által tényleg kinyílhatunk a többi ember felé, és elindulhatunk mások felé is. És természetesen, hogyha a megtestesült Istennek szüksége volt arra, hogy imádkozzon, hogy kapcsolatba kerüljön a többi isteni személlyel, úgy érzem, ez ugyanígy számunkra is egy erőforrást jelenthet. Mert ahogy Krisztus belekapcsolódhatott a Szent Háromságnak a szeretet közösségébe, az imádság során ezt mi is megtehetjük.
Nekem az jutott még eszembe ezzel kapcsolatban, hogyha Jézus példáját nézem így az evangéliumi leírások alapján, hogy ugye rendszeresen szakít időt a személyes imádságra, arra, hogy kettesben legyen az atyával, és ilyenkor általában elvonul valahová, egy csöndes, magányos helyre. Úgy is fogalmazhatjuk ezt, hogy úgy is láthatjuk ezt, hogy Jézus a földi életében kitüntett magának időt és teret, amit kijelöl és fenntart az atyával való közösségre és beszélgetésre. Most bennem ez alapján az a kérdés fogalmazódik meg, hogy mi Krisztus követőiként ezt hogyan éljük meg? Hogyan jelenik meg a saját életünkben ez? Kell-e nekünk is jól körülhatárolt időt és teret elkülönítenünk az imádságra?
Ez egy nagyon jó észrevétel, mert hogyha az egyháznak a gyakorlatát nézzük, akkor azt vehetjük észre, hogy nem csak mi keresztények a saját személyes Isten kapcsolatunkban törekszünk arra, hogy legyen esetleg körülhatárolt tér és idő, amely fix pontot jelent számunkra az imádság során, hanem erre még az Anya Szent Egyházunk, mint közösség is törekszik. Az egyház hivatalosan kijelöl pontos helyét az imádságnak, ez a templom. Sőt, pontos idejét is kijelöl az imádsággal kapcsolatban. Ezek a különböző szertartásaink, elsősorban a Szent Liturgia és a Szent Mise. És Azáltal, hogy az egyház ilyen téren gondoskodik rólunk, hogy fix kereteket ad időben és térben, hogy hogyan is kapcsolódjunk az imában Istenhez. Ez egy nagyon lényeges tanítás azzal kapcsolatban, hogy mi keresztények nem ilyen elszigetelt szigetek vagyunk, akik egymással elkülönülve próbálnak kapcsolatba lépni Istennel, hanem mi az egyházon belül közösségként egyazon helyen és egyazon időben összegyűlve tudunk Krisztus követőjévé válni.
Én azt tenném még ehhez hozzá, hogy azon túl, hogy kitüntetett helyen, kitüntetett időben imádkozom, nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosságommal mit kezdek, hogyha imádságra készülök, Ignác ezt is szépen fölvázolja, hogy az imát elő lehet készíteni. Első lépés az, hogy tudatosan megyek bele. Talán az lehet a lényeg, hogy én, aki most tudatosan egy imára készülök, ránézek, hogy most ki vagyok, aki Isten elejébe készülök állni. Bele lehet ebbe gondolni, hogy most, mikor imádkozom és Isten rám néz, akkor tulajdonképpen kit lát, vagy mit lát. Ehhez segítség, hogy fontos lehet, sőt, nem csak lehet, fontos tudatosítani, hogy egyáltalán milyen testi állapotban vagyok, amikor elkezdek imádkozni. És ez lehet bármilyen állapot. Csak vegyem észre. Isten pontosan tudja, hogy mi van bennem, de vajon én tudom-e, hogy így lépek az imádságba? Ha így és így vagyok, akkor valamiért az Isten megengedte, és elhiszem, hogy ezt is a javamra tudja fordítani. De itt az a fontos, hogy én is tudatosan belelépjek ebbe a helyzetbe, hogy így jelenek meg most Isten színe előtt. Tehát még egyszer, tudatosítom a testi-lelki valóságomat. Ha tudatosítottam, akkor próbálom azt elfogadni, igent mondani rá. Ha Isten igent mondott rá, akkor én miért nem mondhatnék? Hol az én bizalmam? Ami még ehhez hozzátartozhat, hogy tudatosítás, de hogy valamiképp a tiszteletemet is ki tudjam fejezni. Ez lehet az eszeszedettségem, vagy a testem, ahogy a testtartásom, ahogy megnyilvánul, hogy ott vagyok már az imában? Mert ami ezután következik, az lesz igazából a konkrét imádság. Ahol egyszer valaki mondta is, hogy a leghosszabb út igazából az a néhány 10 cm, 25 cm, amíg az imádság során a fejünktől a szívünkig jutunk, hogy az a hely, az az idő, amikor már a gondolatainkra sincsen szükség, hanem a szívnek a csendje történik. Ennek megspórolhatatlan feltétele, hogy igazán jelen tudjunk lenni az imádságba, és ne a gondolatainknál legyünk, hanem a jelenlétnél. Ekkor leszünk képesek felfigyelni a korábban mondott belső megmozdulásokra, hogy azok milyen előjelűek. Egyéb dolgom nekem nincs, és ezt tehetem a legtöbbet. Tudatosítás és nyitottság. És Isten megadhatja azt, hogy a csendben megszülessen valami. Ez nem más, mint valami nagyon-nagyon sűrű jelenlét. Én, amit tehetek, tudatos jelenlét és nyitottság.
Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat Andrástól, és ezek akár záró gondolatok is lehetnek, hisz az imádsággal kapcsolatban tényleg mindent összefoglal az, hogy tudatosan és nyitottan álljunk meg Isten előtt. Köszönjük a kedves hallgatóságnak a figyelmet, és következő alkalommal ezt a témát fogjuk majd folytatni. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
Hírpercek.